Vendégünk a stúdióban továbbra is Lendvai Ildikó, az MSZP frakcióvezetője. Ezt az adásunkat felvételről hallják, a felvétel ma délután készült. A műsorunk harmadik egységében minden majd ide látogató a stúdióban vendégül látott pártvezetőtől azt kérdezzük, hogy az első intézkedések után milyen hosszabb távú reformokat, hosszabb távú átalakításokat szeretnének véghez vinni, akár az egészségügyben, akár az oktatásban, akár az önkormányzati rendszerben. Mi ezzel kapcsolatban az önök terve?
Jó, akkor menjünk ebben az irányban. Ha megengedi, még mielőtt az önkormányzatok oktatás és egészség kapcsán fölmerülő tervekről beszélnék, hadd maradjak annál a logikánál, és utána azonnal átveszem a magáét is udvariasan, amit az előbb elindítottam, hogy a három nagy területen mik a terveink. Gazdasági növekedés. Ez a gazdasági növekedés, utaltam rá, de talán nem reflektáltam a maga negyed órával ezelőtt elhangzott mondataira, ma is jóval nagyobb, mint az Európai Unió átlaga és a nyugat-európai országok.
De kisebb, mint a kelet-európai.
Ami nem véletlen, hiszen aki lejjebbről indul, annak a növekedése is nagyobb természetesen. Ezért nagyobb többek között a mi növekedésünk is, mondjuk Ausztria, vagy Németország, vagy Franciaország növekedésénél. Nos, ezt a szintet mindenképpen tartani szeretnénk. Ennek következtében gondoljuk elérni, hogy a 4 év alatt hosszabb távon kb. 25%-os átlagbéremelést el lehet érni, és a minimálbér további emelkedését ugyanabban a fölfogásban, amit most elkezdtünk, tehát hogy ez a minimálbér differenciált legyen, magasabb minimálbérje legyen szakképzetteknek, középiskolát végzetteknek és diplomásoknak, mint az ilyen bizonyítvánnyal nem rendelkezőknek. Ugyanez a gazdasági fejlődés ad alapot arra is, és itt rátérek a második feladatunkra, egy igazságosabb elosztási modellre, hogy megőrizvén ezt a családtámogatást, aminek fő eleme a családi pótlék, mert az mindenkihez eljut, a 4 év alatt ne ismétlődjön meg az előző ciklus családi pótlékdása, hanem kb. 20%-kal legalább emelkedhessen a családi pótlék, és tovább terjedjen ki a rászorultak támogatása, ingyen étkezése például, most már az általános iskola felső tagozatában is, eddig az alsó tagozattal bezárólag sikerült ezt biztosítani rászorultaknak. A demokrácia témakörében mondjuk tervezett hosszabb távú intézkedések viszont már olyanok, amihez mindenképpen kétharmad kell. Azért, ha most nem veszünk egy nagy levegőt, és nem próbáljuk a parlamenti létszámcsökkentés régóta vagy udó kérdését újra előszedni, talán egy kicsit politikailag nyugalmasabb szituációban, mint ahogy most választás előtt volt, akkor ezt a labdát csak tovább gurítgatni fogjuk ciklusról ciklusra. Ami a nagy elosztó rendszereket.
Hadd kérdezek akkor már én ebben a logikában. Jó, ugye az MSZP mostani ígéreteiben az szerepel, amit ön is mondott, tehát 25%-os béremelés, és igazából az egyik programpontban szerepel egy olyan nyugdíj emelési javaslat, ami mintha egy 14. havi nyugdíjat adna a nyugdíjasoknak, tehát 2006 és 2010 között a rendes havi és a 13. havi nyugdíjon fölül még egy havi nyugdíjat. Miközben az MSZP azzal támadja a Fidesz programját, hogy megvalósíthatatlanok azok az ígéretek, amelyekkel az ellenzéki párt él. Ugye Fidesz is próbálta népszerűsíteni a saját programját egyfajta általános béremeléssel. Itt van az MSZP 25%-os bérnövekedési javaslata, és egy 14. havi nyugdíj. Tehát hogy létezik az, hogy ami az egyik oldalon nem megvalósítható, az a másikon hirtelen nem megvalósítható.
Ugyanaz a szám nem válik megvalósíthatóbb attól, hogy én mondom, és nem Orbán Viktor vagy Áder János. Náluk a bérek és jövedelmek emelkedésének ígért üteme jóval nagyobb. Ráadásul kiegészítődik sok mindennel a autópálya matrica csökkentésétől kezdve, én már nem tudom, az ingyen temetésen át borzasztó sok mindenig, ami a mi programunkból nem azért hiányzik, mert utáljuk, hanem azért, mert volt egy fedő a fazékon, tehát körülbelül tudtuk, hogy mi az a pénz, amit ide lehet
mozgósítani. A 25%-os béremelés is, ha nem teljesít a gazdaság, akkor nem megvalósítható.
Természetesen mindez annak a függvényében van, hogy a gazdaság teljesít. 25%-os béremelés, ha megnézi, az a kumuláció, tehát az egymásra rakódó béremelések következtében évente 5-6%-os béremelkedést jelent, ennél többet sikerült produkálni azzal a gazdasági növekedéssel, ami ebben a 4 évben volt. Ha ezt megtartjuk, vagy ehhez közelítőt tartunk meg, akkor ugyanez a bérnövekedési ütem nem azért, mert az állam az öklét rázza, hanem mert erre halad a gazdaság, most is megvalósítható.
És az MSZP-s kvázi 14. havi nyugdíj.
Itt beszéljünk. Itt nem anyagi vitánk volt a Fidesszel. Anyagi vitánk egy tekintetben volt. volt egy anyagi, meg egy politikai vitánk is, de nem az összegen vitatkoztunk. Az anyagi vita abból volt, hogy hogy akarnak újabb havi nyugdíjat adni, ha egyszer kilukasztanák a nyugdíjkasszát, hiszen a befizetendő járulékok összegét, a munkáltató járulékokra gondolok, 30%-kal csökkentenék. Volt egy politikai vita, jobb a 14. havi, mint a 13. havi volt, amit viszont nem szavaztak meg, de ha a járulékot nem csökkentjük eszünk nélkül, csak az említett célzott helyeken csökkentjük jelentős mértékben, akkor mi is azt mondjuk, hogy 4 év alatt a törvényes nyugdíjemelés mértékén felül egy olyan 150 milliárd forintnyi kiszakítható. Ez összegben nem különbözik olyan nagyon a Fidesz 14. havi nyugdíjától, ami 170 milliárd. Hát nagyságrendben, így elmondva persze jó nagy különbség, de nagyságrendben államháztartási méretekben ez nem akkora különbség. Az igazi különbség az, hogy hogyan osztanánk el. Ha most egyszer egy nagy levegőt véve, ha ez a pénz összehozható nem egy év alatt, 4. évig, Fidesz is így tervezi, ha most a nagy levegőt véve nem orvosoljuk azokat a belső igazságtalanságait a nyugdíjrendszernek, amiről beszéltem, hogy ugyanannyit dolgoztam, mint a másik, körülbelül ugyanolyan szintű jövedelmem volt, és mégis 2-3-4-5 ezerrel kisebb a nyugdíjam, akkor ez kiki 100 éves koráig, vagy 120-ig, ha Isten segítségével addig él, magával viszi. Ezért mi most, nem a 13. vagy 14. havi nyugdíj modelljét követve, mindenkinek a esetleg méltánytalanul kisebb vagy nagyobb nyugdíjának megfelelő összeget adjuk oda, hanem van, akinek többet, van, akinek kevesebbet, eme méltánytalanságok kiküszöbölése érdekében. És persze van egy másik különbség, és nyugdíjasok ezt érzékelni szokták, noha összegben ugyanannyi. Az általunk javasolt nyugdíjkorrekciós modell, ez nem egy összegben jut oda, bár akkor nyilván jobban mutat, hanem beépül a 12 havi nyugdíjba, ezt onnan senki el nem veheti, sőt a következő évi százalékos nyugdíjemelés alapja lehet.
Na nézzük akkor a hosszabb távú reformokat vagy átalakításokat.
Igen, nem felejtettem
el. Mi a garancia arra, hogy ami most nem sikerült ebben a 4 évben, miközben MSZP-SZDSZ kormányzás volt, az majd megvalósul a következő 4 évben, hiszen tudván tudjuk, hogy a két koalíciós partner között pont ezekben a témákban egészségügy, akár önkormányzati rendszer is.
Önkormányzati rendszer,
de azért vannak filozófiai nézetek.
Egészségügyben van vita. Hadd haladjak sorba. Azért nem mondanám, hogy az egészségügyben semmi sem sikerült, noha 1000 jogos panaszunk lehet az egészségügyre. Megindultunk, és ez volna szerintem az átalakulás alfaja és omegája egy biztosítási rendszer irányába. Ha most betegen bármelyikünk, melegyünk, de bármelyikünk bemegy a házi orvoshoz, akkor visszük magunkkal a, én már nem is tudom, 10-12 vagy 15 éve kapott tajkártyát. A házi orvos, ha akarná, de senki se tudná ellenőrizni, hogy fizetünk-e társadalombiztosítási járulékot, vagy fizete utánunk, ha alkalmazottak vagyunk, a főnökünk, vagy nem. Ez nem valódi biztos, nem is folyik be az elvárható biztosítási pénzek jó része. Elkezdtük már ebben a ciklusban az egyéni nyilvántartási rendszert, ami nem azt jelenti, hogy aki maga önhibáján kívül nem fizet, azt most hazazavarja az orvos, ez nem fizető egészségügyet jelent. Ez azt jelenti, hogy az állam is leperkálja a biztosítási díjat a gyerekek, a nyugdíjasok és a munkanélküliek, jövedelem nélküliek után. Őket tehát nem éri hátrány. De vezet egy kimutatást, vagy pontosabban vezet a biztosító egy kimutatást arról, hogy mi jövedelemmel rendelkezők fizetjük, illetve utánunk befizetik-e a járulékot, és hát bizony akkor körmére néznek annak, aki nem fizeti be. Ez a valódi biztosítási alapú egészségügy, és nem egy feneketlen vödör, amiben senki nem tudja, hogy ki mit fizet, de amit befizet, az aztán biztos, hogy kifolyik.
De ugye nagyon kevés történt az infrastruktúra átalakításában, tehát hogy hatékonyabb legyen az egészségügyi rendszer. Ebben azért nagyon kevés minden történt. Mi a garancia, hogy.
Elmondom, hogy mi történt még, jó? Mert a garancia, én se látom másba garanciát, mint az, hogy megindultunk egy úton. Társadalombiztosítás valódi biztosítása tételére, ahogy mondtam, megvannak az első lépések, megindult a nyilvántartási rendszer kiépítése. Megszülettek azok a jogszabályok is, amelyek nem engedik, hogyha amúgy jó jövedelmű ember minimálbérére alkalmazza saját magát, akkor csak a minimálbér után fizessen járulékot, mert ha jelentősen eltér attól az a nyereség, amit a saját maga számára kivesz a cégből, akkor bizony föl kell pótolnia ezt a járulékot. Megtörtént a rendszer igazságosabbá tétele érdekében az is, hogy az állam külön praxis alapot hozott létre, hogy ne fordulhasson elő, hogy innen 200 kilométerre kisfalvakban nincs házi orvos, ami pedig ami vagy aki a rendszer alapját képezni, ami nem történt meg, tovább kell menni, az a finanszírozás helye tetejéről a talpára állítása. Nem tudom, hogy tudják-e hallgatók, hogy minden bánatunk ellenére Magyarországon 1000 vagy 10 000 lakosra számoljunk, ahogy akarunk, jóval több kórházi ágy jut, mint Nyugat-Európában, viszont jóval kevesebb házi orvos. Ez azt jelenti, hogy a pénzt és figyelmet az egészségügyből akkor kapom meg, ha már úgy megbetegedtem, hogy kórházba visszamentő. A megelőzésre, a házi orvosi és járóbetegellátásra viszont kevesebb pénz jutott. Ez az egészségügyi normatívák arányának fordítását kell, hogy jelentse. Ez bizony hátra van, mint ahogy hátra van, nem a kórház privatizáció, mint mindig sírtogálnak a túloldalról, de a magántőke észszerű bevonása az egészségügy üzemeltetésébe, ami nem követel térítési díjat, de hoz friss pénzt az intézményekbe.
Vendégünk a stúdióban Lendvai Ildikó, az MSZP frakcióvezetője, ezt az adásunkat felvételről hallják, a hírek után folytatjuk.